Tudjuk, hogy megítélhetnél bennünket. Tudjuk, hogy ami sok-sok hűtlenségünk és szeretetlenségünk előtted van, mégis hisszük azt, hogy te megbocsátod. Köszönjük neked, hogy elkészítetted a mi számunkra a bűnbocsánat lehetőségét. Köszönjük neked, hogy megváltottál minket fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Bocsáss meg nekünk, amikor nem tükrözzük a mi megváltottságunkat, amikor nem látszik rajtunk minden esetben. De kérünk téged, Urunk, tégy minket egyre inkább igaz tanítványaitá, tégy minket megszentelt gyermekeitté, és most készíts bennünket szent lelkeddel, hogy mindaz, ami még nincs rendben az életünkben, most tudjuk azt eléd vinni, és tudjunk tőled bocsánatot kérni. Légy itt közöttünk, szólj hozzánk egyen-egyenként, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Az ígét a Bibliaolvasó kalauz szerint kijelölt új szövetségi ígét olvasom, Máté evangéliumából a 12. részből az első 8 verset. A gyülekezet leülve hittel és figyelemmel hallgassa meg. Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Amikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki: íme tanítványai olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. Ő pedig ezt válaszolta nekik: nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megenni sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek? De mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent ez: irgalmasságot akarok, nem áldozatot, Nem ítéltétek, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az ember fia ura a szombatnak. Szeretett testvérek, magunk elé képzelhetjük a gyönyörű gabonatáblát, amin áthalad Jézus. Érettek ezek a gabona szemek, alkalmasak arra, hogy lehet belőlük venni. És ahogy így haladnak, nyilván szépen lassan Jézus tanít, a tanítványai követik őt. Elhangzottak csodálatos ígék az előző részben, vegyétek magatokra az én igámat, mert az én terhem gyönyörűséges és könnyű. Vagy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek. És mindez nyilván örömmel tölti el a tanítványokat, mivel mégis valószínű már hosszabb utat tettek meg, azt olvassuk, hogy megjelenik egy másik érzés is a tanítványokban, méghozzá jelez az ő testük, azt olvassuk, hogy megéheztek. És eszembe jutott egy mosolyra pakasztó kis történet, amikor egyszer nem voltam otthon, hát férjem nem mindig gondolt arra, hogy a gyermekeket meg kellene etetni, és az egyik gyermekünk elé állt, hogy ebédeljünk már. Szóval, amikor a gyermekeknek is jól működik ez a rendje, hogy ők is tudják, hogy éhesek, és enni akarnak. Igen, nem akarják megzavarni Jézust, nem akarják megzavarni a tanítást, de mégis valamit kellene eszegetni ahhoz, hogy jól érezzék magukat testi képen és lelki képen egyaránt. Kár lenne most megszakítani Jézus tanításait, mégis valami más is jelentkezik. És most gondoljunk arra, amikor talán mi is szeretnénk elmélyedni bibliaolvasásban. Szeretnénk elmélyedni otthon csendességünkben, és valami más is jelentkezik. Valami zavaró tényező, talán megszólal a telefon, vagy talán valaki valamit kérne tőlünk, vagy éppen a mi szervezetünk, a mi testünk szólal meg, hogy most szomjas vagyok, most erre vagy arra van szükségünk. És nyilván nehezen és nem szívesen szakítjuk meg a mi csendességünket, és mégis valamit tenni kell annak érdekében, hogy testi képen és lelki képen jól érezze magát az ember. Jézus nem szól a tanítványoknak arra a cselekedetére, hogy szeretnék az éhségüket csillapítani. Eszembe jutott egy vers, amiben egybe van kapcsolva ez az éhezés, amiben ezt mondja a költő, hogy éhe a kenyérnek, éhe a szónak, éhe a szépnek, hajt titeket. Igen, együtt van bennünk a testi, lelki vágy arra nézve, hogy az éhségünket csillapítsuk. És boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, a Jézus tanítását, de tudjuk, hogy mi alá vagyunk vetve a testnek, az éhezésének is, és annak is megelégítést kell nyernie. Ezt Jézus máskor cselekszi is, akár az 5000-ek megvendégelésénél, akár ott, amikor elfogy a bor, és azt teszi eléjük. És még mondhatnánk több példát is. Igen, éhezzük az igazságot, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, szükségünk van a tanításra, és szükségünk lenne a testünknek olykor-olykor a megzabolázására is. Akár most, hogyha bőti előkészítő istentiszteleten gondolunk arra, hogy a bőtben bizonyos testi megtartóztatásra is gondolhatunk, de nem ez a legfontosabb. Hiszen, ahogy már említettem, Jézus nem szól az ellen, hogy a tanítványok most nem tartóztatják meg magukat, hanem elkezdenek szedegetni a kalászokból. Jézus nem azt akarja, amit ő meg tudott tenni ott a pusztában, hogy mi 40 napig semmit ne együnk és ne ígyunk. Ezt ő meg tudta tenni, de tudja, hogy mi nem. Nekünk mind a kettőre szükségünk van. De tulajdonképpen a bőti időszaknak nem is az a lényege, amit sajnos sokan már csak gondolnak róla, hogy testiképpen megtartóztatni magunkat valamitől, hanem sokkal inkább az, hogy figyeljünk az Istenre, szorosabbá fűzzük a kapcsolatunkat Istennel. Igen, önmagában a kalásztépés Jézus szerint és mások szerint is nem lett volna bűn. Mégis mi történik itt? A farizeusok ott állnak, és figyelik Jézust és a tanítványait. És itt most megint megállok egy pillanatra, hiszen tudjuk azt, hogy figyelték Jézust. Figyelték Jézust és tanítványait, hogy hogyan viselkednek. És nagyon örülnek, ha rajta kaphatják valamin. Önmagában tehát a kalásztépés nem lenne bűn, mégis oda sorolták, mivel szombatnapon történt. Majdnem megmosolyogni való az a néhány mozdulat, amit tesznek a tanítványok. Mégis úgy gondolták a farizeusok, hogy tiltott munkát végeznek, hiszen aratnak, hiszen csépelnek, hiszen elszórják aztán, amit nem ettek meg, és elkészítik az ételt, mert megrágják, megeszik. És már ez akkor azt jelentette az ő gondolkozásuk szempontjából, hogy ez bűn. A farizeusok árgus szemekkel figyelik Jézust és az őt követő tanítványokat, és eszünkbe juthat az az ige, hogy látványosságai lettünk a világnak. De eszünkbe juthat az is, hogy mi is hogy figyeljük egymást. Talán keresztény a keresztény. Talán mi gyülekezeten belül is figyeljük egymást. És hogyha jó szándékkal figyeljük, akkor nincs baj. De hogyha olyan szándékkal figyeljük a másikat, hogy milyen kifogást találok benne, mi az, ami megítélni való benne, akkor már baj van. Hiszen a farizeusok ezt akarták itt is. Egyébként ők magukhoz is kíméletlenek voltak. Az előírásokat, a törvényeket nagyon-nagyon megtartották, igyekeztek megtartani. És a törvény feltétlen teljesítése nagyon fontos volt. És ez alapján kívánták is az ő érdemeik elismerését. Ennek megfelelően az ő istenképük is ez, hogy Isten is olyan árgus szemekkel figyelje az embert, hogy mikor kit büntethet meg. Valaki így írta ezt le, hogy sokan ma is Istent, mint egy rendőrfőnököt látják csupán, akinek az a feladata lenne, hogy vegye észre, hogy mikor kit büntethet meg. Igen, a farizeusok ezt az Isten képet akarják érvényesíteni, ezt akarják másokra is ráerőltetni, hogy Isten ilyen, tetten ér valakit, és már is büntet. Emlékezünk arra, amikor a bűnös asszonyt előtt hibálják, és tetten érik, és szinte örülnek annak, hogy oda vihetik Jézus elé, tetten értük. Mi legyen most a büntetése? Meg kell kövezni. És Jézus lehajol, és a porba ír. Azt szerették volna, hogy Jézus is ráolvassa az ő bűneit, a bűnét, és Jézusnak a jegyzőkönyve ott a homok. És a homokba felírt akármi, tulajdonképpen egyik nap van, másik nap nincs. És az, amit Isten megbocsát, az egyik nap még terhel bennünket, másik nap, ha megbántuk, akkor ő a háta mögé veti, és nincs tovább. Tetten érni a másikat. Mennyire szeretünk mi is talán sokszor kárörvendők lenni. Na ugye, milyen büszke volt magára, és most hol tart? Vagy azt gondolta magáról, hogy nincs semmi olyan az életében, és most én megláttam valamit. Ó, de nyitva van erre a szemünk. Ó, de nyitva van sokszor az ítélkezésre. Vagy van, amikor direkt cselt vetnek emberek a másiknak, hogy rajta kaphassák valamin is. Az ószövetségi példát is ismerjük, amikor Dániel számára olyan cselt vetnek, hogy nem imádkozhat Istenhez. Tudják nagyon jól, hogy rajta fogják kapni. És amikor rajta kapták, akkor azonnal boldogan oda cibálják a király elé. Igen, nagyon szereti az ember rajta kapni a másikat, hogy ő sem különb, mint én vagyok. Nagyítóval nézzük sokszor, akár a lelkipásztorok életét is. Vagy nagyítóval nézik a keresztény ember életét, és nézik így mindannyiunk életét, akár itt a szomszédok, ismerősök. Nagyítóval nézik mindazok életét, akik járnak a gyülekezetbe. De aki arra van berendezkedve, hogy csak méricskéli egyiket a másikhoz, csak egymás méricskélésére vagyunk berendezkedve, akkor egyre inkább tönkre mennek a kapcsolataink, és mi sem jutunk előré. Aki a mások hibáján akar naggyá lenni, hát az elég szegény ember. Aki azon akarja bemutatni, hogy ő külön, hogy ő nagyobb, hogy a többi ember hibáját emlegeti és ítélgeti, az elég nagy szegénységről van. Az ítélkezés könnyen jön. Az ítélkezés sokszor könnyebben jön, mint az irgalmasság. A farizeusok tudják tartani a szombatot. És ebben azt is láthatjuk, hogy ha nekünk valami könnyű, akkor persze abban nem nehéz előre haladni. Nem nehéz felmutatni valamit. Igen ám, de hogyha számomra valami nehéz, akkor legalább olyan könnyen meg tudnak fogni egy bizonyos dologban. Nem olvastátok? Mondja nekik Jézus, hogy Dávid is, amikor szükségben volt, amikor szüksége volt rá, akkor olyan ételhez nyúlt, amit csak a papok ehettek volna meg. Bement az Isten szent templomába, és elkérte onnan a kenyereket. Nem is csak ő, hanem a kísérete is kapott belőle. Tudjuk, hogy ott volt a szent kenyerek asztala, és ott hetenként cserélték a kenyereket. 12 kenyérnek kellett ott lenni mindig, a 12 törzs számára mutatva azt, hogy Isten mennyire figyeli az ő népét, mennyire gondot visel rá. És akkor azt látjuk, hogy a papok megengedik, odaadják Dávid számára ezeket a szent kenyereket. És akkor maguk a rabbik is mondtak ki ilyet, hogy amikor szükség van, akkor fel kell függeszteni azt a törvényt, ami esetleg ellenkezne a szükséggel. Fel kell függeszteni, hogyha az ember nyomorúságáról van szó, és erre hivatkozva adják oda Dávidnak ezeket a szent kenyereket. És van itt még egy érdekes mondat, és éppen a vasárnapi igehirdetés fényében ezt talán fölfigyeltünk rá. Azt mondja itt az ige, hogy a papok szombaton megszegik a szombatot, mivel égő áldozatot kell bemutatniuk, mégsem vétkeznek. Égő áldozat bemutatása nem könnyű feladat. Ha csak arra gondolunk, hogy élő állatokkal kell bánni, aztán utána megölni őket és az oltára vinni, akkor talán ebben is találhatnának kifogást, hogy ez is munkavégzés. Igen ám, de ez az Isten ügyében végzett munkavégzés, és mégsem vétkeznek, azt mondja az ige. Vasárnap délelőtt az ige hirdetés után itt a kertben néhány testvér megkérdezte, hogy hogy van az akkor a lelkészek vasárnapjával. Hogy van az akkor, hogy a lelkészek dolgozhatnak, különösen, hogyha mondjuk 2-3 Isten tiszteletet meg kell tartani, és azért egy ige hirdetés vesz ki erőt egy-egy lelkészből. Hát valóban, hogy van ez a vasárnap munkavégzése? Én hiszem, hogy ez inkább a vasárnap megszenteléséhez tartozik, hogyha mi igét hirdetünk. És hiszem azt, hogy Isten visszaadja azt az erőt, amit Isten elkér egy-egy ige hirdetésben tőlünk. De valóban elgondolkoztató, hogy a lelkészek hogyan tartják a 6 plusz 1-et, és hogyan tarthatjuk mi magunk is. De ez azt hiszem ránk tartozik inkább. Mégis hadd mondjam, hogy volt egy ilyenfajta kitétel, hogy a robotmunkát tartották igazán. Igazán olyannak, amit nem volt szabad végezni. Persze voltak előírások, ugye, hogy mennyit szabad menni, hát akkor azt már régen túllépnénk, hogyha csak annyit léphetnénk, mint annak idején megengedték volna. Jézus tehát nem szól semmit arra vonatkozóan, hogy most a tanítványok nem jól élnének azzal a lehetőséggel, hogy itt van előttük a gabonatábla, hanem hozza egy ószövetségi példát, és hozza azt a példát, hogy igenis van, amikor nem a rendelkezés a legfontosabb, van, amikor annál sokkal fontosabb dolgok is vannak. Jézus azt mondja itt, hogy a templomnál fontosabb, a templomnál nagyobb van itt köztetek. A templom a zsidók számára szent volt és sérthetetlen. És sokan attól várták, emlékezünk Jeremiás prófétára, amikor azt mondják, hogy itt van az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma köztünk. Hát hogy érhetne bennünket veszedelem? Jézus azt mondja, a templomnál nagyobb van itt. Vagyis itt van, akiben új értelmet nyerhet a törvény, aki ura a szombatnak is, aki már nem csak így számon fogja kérni, nem csak rajta akar kapni, hogy mit is tettél rosszul, hanem valaki más, aki nem ítéletet akar tenni, hanem irgalmasságot akar cselekedni közöttünk. Sokan úgy gondoljuk, hogy ez a mondat, hogy a szombat lett az emberért, és nem a szombat, nem az ember a szombatért, ez Jézus mondja, de ez benne van az Ószövetségben is, Mózes 5. könyvében is, hogy igenis a szombat lett az emberért, és ne akarjuk mi megkötözni az embert éppen a szombattal, mert önmagában a szombat megtartása, önmagában a böjt az kevés lenne, üres lenne, anélkül, ami belül történik, a szívben történik. És Jézus felhívja a figyelmét az ott levőknek, ha értenétek, mit jelent az Isten ígéje, ha értenétek Hózseás próféta könyvéből azt az ígét, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Az Úr nem üres áldozatot kíván. Az Úr nem üres böjtöt kíván. Az Úr nem testi önmegtartóztatást kíván csupán, hanem irgalmasságot kíván, szeretetet kíván. És a másik elítélése sokszor érvényteleníti, semmivé teszi azt, amit talán érdemként akarnának kezelni emberek. Igen, a mások elítélése gyengeség és szeretetlenség. hogyha egy kutyát csak a láncaival lehet ott tartani a gazda mellett, akkor az elég nagy szegénység. Hogyha valaki csak külső dolgok miatt van ott, és teszi azt, amit talán megtanult évtizedek, évszázadok óta, az elég nagy szegénységre val. Gyengeségünket bizonyítjuk azzal, hogyha csak szeretetlenül ítélkezünk, és nem gondolunk az irgalomra. Aki nem ismeri az irgalmas Istent, aki nem akarja ismerni az irgalmas Istent, az olyan, mint az az adós szolga, aki ugyan megkapta az elengedést, akinek sokat engedett el az Úr, és aztán kimegy, és a másikkal szemben pedig ítélkező lesz. A másikon pedig be akarja hajtani az adósságát. Isten irgalmasságot akar, és nem áldozatot. Jakab apostol nagyon szépen fogalmazza meg a második részben, amikor azt mondja, hogy az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Jézus itt nagyon mutatja ezt a diadalmat, ezt a diadalt az ítélkezés felett, hiszen az ő irgalmassága mindenek felett való. Az ő irgalmassága még az ilyen kisebb dolgokban is óriási, de abban különösképpen, ahogyan rajta látszott meg az ítélet és irgalmasság. Az ítélet volt az, hogy Jézust keresztre feszítették, de az irgalmasság az, hogy ez a keresztre feszítés Jézus áldozata miattunk, helyettünk és érettünk történt. Igen, talán sok ember kívülről úgy látja, hogy milyen sok ítélet, milyen sok tiltás van, akár a keresztjének életében. Mi hadd lássuk úgy, hogy milyen sok irgalmasság, milyen sok megbocsátás van a mi életünkben. Az ítélkezés mindig kifogásokat keres. Az irgalmasság mindig mentséget talál. Az ítélet azt keresi, hogy hogyan taposhassa sárba a másik embert, és az irgalmasság pedig azt keresi, hogy hogyan emelhet föl bennünket. Igen, ahogy Jakab fogalmaz, az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Amen. Magunkban imádkozzunk, csendesedjünk el. Uram, ebben az okos korban ne engedd elbutulni néped, hogy az üres emberi szó el ne némítsa szent ígédet. És ebben a jólakott korban ne engedd meg, hogy éhen haljunk. Táplálj mennyei eledellel, hogy pusztulásban ne zuhanjunk. És ebben a jéghideg korban adj nekünk lángoló szívet, hogy szereteted melegét árassza, aki a földön a tied. És Urunk, ebben a fáradt korban adj új tettekre erőt nekünk, és légy a mi erőnk te magad, ha lankadunk, ha elcsüggedünk. Jöjjetek, imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.